Szeretettel köszöntöm a nézőket és hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Ádám Zoltánt, a Corvinus Egyetem volt docensét.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött. Honnan jött most? Tanítani volt ma délelőtt is.
Óraadóként dolgozom az ELTE-n, az ELTE Társadalomtudományi Karán, és ott egy szakdolgozott szemináriumnak volt éppen ma az utolsó órája.
Tehát ezek szerint, amíg várja, hogy a bírósági pernek milyen lesz a kimenete, kapott lehetőséget az ELTE-n, hogy ott tanítson. Milyen tantárgyat
tanított? Van. Ez, hát két szemináriumom van, egy politikatudományi szemináriumot tartok populizmusról, egy American Studies nevű kurzuson belül egy populizmus hangsúlyú American Studies kurzust tartok nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatóknak. Ez egy angol nyelvű szeminárium, és van egy magyar nyelvű szakdolgozott szemináriumom, szintén nemzetközi kapcsolatok szakon.
Közben zajlik a per. Most már mennyi ideje?
Hát most már egy éve lassan, tehát tavaly, sőt, gyakorlatilag egy éve. Tavaly novemberben adtuk be a keresetet, igen.
Hány órát töltött a bíróságon ez alatt az idő alatt?
Nem mértem. Hát én május óta veszek részt tárgyalásokon, úgyhogy ennek megfelelően szerintem olyan kb. 4, de lehet, hogy 5 alkalommal voltam tárgyaláson.
Mennyi idejét vette el az ezekre való készülés, a jogászokra, a TASZ képviselni?
Így van, engem a TASZ képviselni, illetve a TASZ által megbízott ügyvédek. Sok idő, tehát ez egyébként szakmailag tök érdekes folyamat számomra. Én nem vagyok jogász, de mindig is izgatott az, hogy hogyan rendeznek társadalmakban konfliktus helyzeteket, és ugye ez egy intézményes, én egy intézményi közgazdász vagyok, úgyhogy a jog és az intézményes kapcsolatok, intézményes konfliktus rendezés az egy izgalmas terület számomra, úgyhogy bizonyos értelemben ez egy résztvevő megfigyelésen alapuló kutatás, de sok időt vesz igénybe persze, hogy válaszoljak a kérdésére, mert hogy számos körülményt vitat az alperes, vitatunk mi, válaszolva alperesi felvetésekre, és emiatt hát ez sok időt és körültekintést igényel.
Kicsit avassuk be a nézőket, hallgatókat, én több tárgyalásán is ott voltam, és ha jól emlékszem, apró részletekről vitatkoztak ezeken, arról, hogy ki mikor küldött el e-mailt, mikor válaszolt ezekre. Egy picit néhány mondatban elmondaná, igen, hogy tulajdonképpen miről szól, igen, ez a per.
Tehát azoknak, akik nem tudják, hogy ennek mi a háttere, itt talán annyit érdemes elmondani, hogy 2023. februárjában én kezdeményeztem 3 etikai eljárást, 3 magasrangú egyetemi vezető, 2 dékán és az akkori rektorral szemben, és ezek lezajlottak. Első fokon elmarasztalták ezeket az egyetemi vezetőket, az egyetemi testületek másodfokon felmentették az etikai felelősség alól, ennek lett egy bírósági utóélete ennek a folyamatnak, de közben, miután lezárultak az egyetemi etikai eljárások, az egyetem egy úgynevezett szabálytalansági eljárást indított, aminek a keretében többek között azt vizsgálták, hogy én és a kollégáim jól tanítottuk-e azt a kurzust, aminek a keretében erre az ominózus szerintem etikailag szabálytalan vizsgáztatásra sor került. És ennek az úgynevezett szabálytalansági eljárásnak a végén engem azonnali hatállyal elbocsájtott az egyetem, ami szerintem és az én jogászaim szerint és a TASZ szerint egy jogellenes lépés az egyetem részéről, és mi beadtunk egy keresetet a munkaügyi bíróságon, ahol az én munkaviszonyomnak a helyreállítását kérjük. Erről szól a tárgyalás, és ez a tárgyalás sorozat, ez a per zajlik. Hát lényegében az idei évben, mint hogy 2024 eleje óta, de magát a keresetet azt tavaly novemberben nyújtottuk be.
És akkor ez a szabálytalansági eljárás azt állapította volna meg, hogy nem megfelelően vizsgáztattak ebben a tantárban, ahol ugye kivételezést kért egy, igen, szülő a gyerekének.
Így van, tehát volt egy hallgatóm, akinek a szülei hát elég sajátosan viselkedtek, többek között az édesanyja megjelent egy ponton a tanteremben, és leveleket írtak az egyetem vezetésnek, és később ezt a hallgatót egy dékán, egy egyetemi dékán vizsgáztatta le a illetékes rektor helyettes jóváhagyásával és a rektor tudtával és egy másik dékán közreműködésével. Emiatt indítottam etikai eljárásokat. A szabálytalansági eljárás az különféle szabálytalanságokat állapított meg a kurzus oktatás menedzsmentje kapcsán, hogy úgy mondjam. Rám nézve semmiféle terhelő konklúzióra nem jutott, tehát nekem senki nem mondta azt, hogy én bármit rosszul csináltam volna oktatóként a kurzus oktatása során, ám de azt mondta, hogy én nem működtem együtt magával a szabálytalansági eljárása. Volt többek között volt egy meghallgatásom, ahol e-maileket olvastam föl az egyetem kancellárjának kérésére, Domahide Ákos kancellár kérésére, aki ezt az eljárást vezette, és később a kancellár bekérte tőlem ezeket az e-maileket. Azt kérte, hogy küldjem át magukat az e-maileket. És hát én ezt kicsit furcsálottam, de végül átküldtem számos e-mailt neki, abban a hiszemben, hogy azokat az e-maileket is átküldtem, amiket ő kért. Ez egy ilyen e-mail folyam volt, egy e-mail thread, ahogy angolul mondják. De kiderült, hogy kettő e-mail az hiányzott azok közül, amiket felolvastam.
A kurzus menedzsmentjével kapcsolatos.
Konkrétan a hallgató kérésével kapcsolatban. Tehát a hallgató megkeresett minket azzal, hogy ő szeretne pótkvízt írni, és akkor mi megbeszéltük a kollégámmal, hogy szerintünk erre nincsen lehetőség. Ez egy olyan kurzus volt, amit többen tanítottunk egy egész évfolyamnak. És akkor megbeszéltük a úgynevezett kurzus koordinátor kollégámmal, hogy hát erre nincsen lehetőségünk, és akkor én ennek megfelelően fogok válaszolni a hallgatónak. És volt ebben az e-mail váltásban két olyan e-mail, amit én felolvastam, és valóban konkrétan abban az e-mail folyamban, amit átküldtem a kancellárnak, kétségtelenül nem szerepelt. Én nem voltam a tudatában, én egészen a kirúgásom pillanatáig abban a hiszemben éltem, hogy én minden e-mailt átküldtem, mert hogy nekem az nem volt világos az egyetemi kommunikáció alapján, hogy pontosan mi hiányzik, és egyáltalán hiányzik-e továbbra is az egyetem vezetésnek bármi, mivel egy ponton túl egész egyszerűen nem is válaszoltak már az e-mailjeimre.
Az egyetem vezetése nem válaszolt az e-mailekre?
Hát a kancellár, akinek én átküldtem, nekem volt egy 2023. október 6-a este 6 órai határidőm, egy olyan napon, amikor aznap 5-ig tanítottam, ez egy pénteki nap, és akkor én 5 óra, tehát letanítottam az óráimat aznap 4-szer másfél órát, ami elég sok egyébként, és hát nyilván nem örültem neki, hogy ez a helyzet, hogy itten most éppen aznap, ez volt a második határidőm, az első az egy olyan időpontra szólt, amikor történetesen még folyt az órán, mondtam a kancellárnak, hogy bocs, de hát ez nem fog menni, esetleg várjuk meg a hétvégét, adj egy kicsit több időt, és hagyd nézek utána, de hát ez nem ment át, ez az üzenet, hogy úgy mondjam, hogy erre nem reagált pozitívan a kancellár, hanem azt mondta, hogy na jó, akkor este 6. És akkor én leültem, és 5 óra 57-kor átküldtem egy e-mailt, és mondtam neki, hogy hát figyelj, én ezt nem értem, nem voltam nagyon kedves, kétségtelenül, mondtam, hogy én ezt nem értem, hogy mit kérsz rajtam számon, én úgy tudom, hogy mindent átküldtem nektek. De ha esetleg van még valami ötleted szombat hajnalra, vagy vasárnap estére, akkor szólj, és akkor nagyon szívesen majd annak is utána nézek, mondtam ironikusan. De nem válaszolt erre már semmit, és aztán a következő héten még egyszer rákérdeztem a kancellárnál, hogy akkor most megkapta, meg tudná erősíteni, hogy megkapta az e-mailem, és hogyha megkapta, akkor legyen szíves elnézést kérni, hogy ezt csinálta velem egyetemi oktatóval, aki a tanítása után azzal volt kénytelen foglalkozni, hogy neki még e-maileket küldjen. És erre nem válaszolt semmit, semmiféle üzenet nem érkezett ettől kezdve már az egyetem vezetés részéről. Hozzám a legközelebbi időpont az október 24-e, amikor engem behívnak a főnököm irodájába, hogy ennek a szabálytalanság eljárásnak a eredményéről tájékoztassanak, és akkor ott ül az akkori megbízott rektor Szabó Lajos, és az egyetem HR vezetője, és az én közvetlen főnököm, Major Klára intézetvezető, és közlik velem, hogy én azonnali hatállyal el vagyok bocsájtva.
Amiatt, hogy nem felelt meg.
Amiatt, hogy nem küldtem át az e-maileket, azaz nem működtem együtt az eljárással, illetve tiszteletlen hangot használtam a kancellára.
Értem, köszönöm. És akkor egy picit, hogy még elmagyarázzuk a nézőknek, hallgatóknak, ugye ez úgy nézett ki, hogy többen tanítottak egy kurzust abban a fél évben, és talán az idősebbek nem tudják, hogy mit jelent egy kvíz. Ugye, ha jól értem, ez úgy néz ki, vagy mondja el, hogy hogy néz ki ez, hogy illeszkedik a
rendszer. Ez egy olyan kurzus, ahol van egy előadás, és vannak szemináriumok, és a hallgatóknak feladatokat kell megoldani rendszeresen, amiket az úgynevezett Moodle rendszeren, ez egy ilyen elektronikus felület, amit oktatási célokra használnak a világ számos egyetemén.
És a fél év során kapják ezeket.
Kapnak kvízeket, feladatokat, és ezeket ebben a rendszerben le kell adni. És az adott hallgató egész egyszerűen nem adott le elég kvízt, ami hát azt jelentette, hogy ő nem fog tudni vizsgázni. Ráadásul...
A kurzus elején, ugye, bocsánat, megmondják a kurzus elején, hogy ennyi a teljes, ennyit teljesíteni kell ahhoz, hogy vizsgára mehessen.
Így van, tehát vannak feltételei annak, hogy valaki vizsgát teljesen. Többek között bizonyos számú quizt, illetve bizonyos számú úgynevezett házi feladatot, home assignmentet kellett leadni ezen a kurzuson, és ez a hallgató mind a kettőből annyit mulasztott, hogy már nem mehetett vizsgázni.
Igen, és bocsánat, közbevágtam, kezdtem mondani, tehát, hogy ráadásul, tehát ez volt az, hogy a többi dolgát sem teljesített.
Így van, tehát két kritériumnak nem felelt meg, és mi ugyan jeleztük, hogy itt bajok vannak, de ezt a második kritériumot ez egyáltalán nem vette tudomásul már sem a hallgató, sem az egyetem vezetés. Tehát ez egy kicsit bizarr folyamat, tehát az történik, hogy hallgató észleli, hogy nincs elég kvíze, és akkor azt kéri, hogy hagyj írjon pótkvízt. Erről levelezek a kurzus koordinátorral. Mi azt mondjuk neki, hogy sajnos nem tudsz írni, mert nem indokolt ez a kérésed, és nem tehetjük be azt meg, hogy kivételt tegyünk veled. És akkor erre azt mondja neki, a hallgatónak, miután az anyuka már írt több mindenkinek az egyetemvezetésben, azt mondja a hallgatónak a dékán, az egyik dékán, hogy figyelj, adj be egy dékáni méltányossági kérelmet egy másik dékánnak, aki majd ezt jóvá hagyja, és ez alapján írhatsz egy pótkvízt. Csak megírja a pótkvízt a hallgató, és mi mondjuk, hogy de hát ez nem jó. Értjük, hogy megírta a pótkvízt, de hát az érvényes feltételek szerint, szabályok szerint még mindig nem tehet olyan vizsgát, amivel át tud menni. Tehát most már beülhet vizsgázni, de hát sajnos az van beleírva ebbe a silabuszba, ami meghatározza a jegy kiadásának a feltételeit ezen a kurzuson, hogy ebből a bizonyos home assignmentből is bizonyos számot le kell adni. És hát ezt sem teljesítette, és ezen nem tudunk változtatni, hogyha ti azt akarjátok, mondom én a dékánnak, hogy mindenképp átmenjen ez a hallgató, hát akkor adjon be még egy méltányossági kérelmet, most nem a dékánhoz, hanem a rektorhoz, úgy tűnik, hogy rektor úrnak nagyon fontos ez az ügy, rektor úr akkor ezt engedélyezze, írja meg ezt az assignmentet és a hallgató, és akkor át tudjuk engedni, de azt nem tudjuk csinálni, hogy őrá más szabályok vonatkoznak, mint az összes többi hallgatónkra. Azért nem tudjuk csinálni, mert az összes többi hallgató közül számos meg fog bukni ezen a kurzuson. Ezt mi látjuk, ez egy nehéz kurzus, tudjuk azt, hogy kik fognak megbukni, és azt gondoljuk, hogy az vállalhatatlan a többiekkel szemben, hogy ennek a hallgatónak többet megengedünk, mint bárki másnak.
Mi a kurzus neve egyébként?
Ezt nem, azt csak azért nem mondom, semmi különös, ez egy olyan kurzus, amit mindenki tanul ezen a szakon, és minden közgazdaságtan szakos hallgató tanul az egyetemen, csak
egy általános tantárgy akkor.
Egy ponton azt a jogi eligazítást kaptam, hogy a kurzus azt nem mondjuk a kurzus
nevét. Persze, jó, természetesen értem, és hogy és akkor mi lett a következő történés ezzel kapcsolatban? Tehát hogy folytatódott ez az ügy ekkor?
Úgy folytatódott, hogy a mi összes ellenkezésünk dacára a hallgatót azt levizsgáztatja az egyetem vezetést. Az egyetem vezetés tudomásul veszi azt, hogy mi erre nem vagyunk hajlandóak. Egyébként utasíthatna engem a főnököm, az intézetvezető, hogy én igenis vizsgáztassam le a hallgatót, és adjak neki egy olyan jegyet, amivel ő átmehet, tehát egy egyesnél jobb jegyet, de ezt nem teszik meg, valószínűleg azért, mert ők is tudják, hogy ez nem lenne összhangban a szabályokkal, és azt gondolják, hogy jó, hát akkor itt az a megoldás, hogy akkor hagyjuk ezeket az oktatókat, akik úgy látszik, hogy túlságosan, rigorózusan ragaszkodnak az egyetemi szabályokhoz, és akkor majd egyik dékán, aki korábban tanította ugyanezt a kurzust, majd ő ezt megoldja, majd ő levizsgáztatja, és akkor a hallgató az egy ilyen teljesen fizikailag elkülönített vizsgáztatás keretében az intézeti titkárságon egy külön számára megnyitott vizsgasoron, amit csak és kizárólag ő ír meg, ír egy vizsgát, és ezt leosztályozza a dékán, ad neki egy jegyet, és ezt leigazolja a másik dékán, tehát azt mondja, hogy ez így rendben volt, ez a folyamat a rektor kérdésére, ezzel kapcsolatos érdeklődésére, és bekerül a hallgató jegye a Neptunba, hivatalos jegyé változik. Én pedig, miután szóvá teszem, de nem kapok rá tartalmi, érdemi választ az egyetemvezetés részéről, beleértve a dékánokat és a rektort is, elindítom az etikai vizsgálatokat körülbelül 10 nappal később.
És akkor ennek a következménye lett, ugye ez a másik, a szabálytalansági. Igen. Nem tudjuk, hogy a következménye, hivatalosan nem ennek a következménye.
De... Hát az egyetemi kommunikációban nem ennek a következménye, illetve hát az elképzelhető, hogy egy szabálytalansági eljárást lefolytassanak, bár a maga nemében fura, mert ugye a magára a szabálytalanságra, hogy itt egy etikai szabálytalanság történik, arra rámutatott az egyetem etikai bizottsága, illetve az egyetemi egyetem fenntartó alapítvány kuratóriuma által megbízott eseti bizottság, aminek éppen Lánci András volt, rektor volt az elnöke. Mindez az eseti bizottság, mint az egyetemi etikai bizottság megállapítja, hogy itt etikai, komoly etikai szabálysértésekre került sor, és ennek megfelelően elmarasztalja az etikai bizottság a két dékánt, a Lánci András féle bizottság a rektort. De másodfokon felmentik őket, másodfokon azt mondja Szabó Lajos rektor helyettes, hogy nem történt. Noha valóban elkülönítettem, vizsgáztatott a dékán, és ez valóban ellentétes az etikai kódexsel, de azt nem tudja megállapítani, hogy itt etikai szabálysértés történt volna. Ennek nyomán a Hernádi Zsolt féle kuratórium másodfokon felmenti a rektort, majd Szabó Lajos kezdeményez egy szabálytalansági eljárást, amit majd aztán a kancellár fog levezetni, azért, hogy mégiscsak, hogyha mégis lett volna valami szabálytalanság, az derüljön ki. És ez a vizsgálat zajlik aztán június és október között, aminek a legvégén engem elbocsájtanak. Igen.
Köszönöm szépen, hogy részletesen elmondta, és ugye erről a diákról több médiumban is megírták, hogy ki ő, a Rahim Kulov család gyermeke. Őróluk mit lehet tudni? Ön tudta el korábban, hogy ki ez a diák, vagy szóba került egyáltalán?
A hallgató egy volt a hallgatóim közül, és ott ült a teremben, és teljesen normálisan viselkedett, mint egy hallgató. Tehát nekem semmilyen problémám, konfliktusom nem volt a hallgatóval. Emlékszem, hogy egyszer még egy fogadórára is eljött, és konzultáltunk az egyik ilyen feladatsorról, valamelyik kvízről. Nem volt vele semmi baj. Teljesen normálisan funkcionált, mint hallgató. Persze a neve, láttam, hogy mi a neve, és akkor az egy, nyilván én tudtam, hogy ez a család, ez körülbelül melyik család lehet, nyilván én nem azonosítottam őt be, de hát azért a neve az ismerős volt. Amikor elindul az ügy, és az édesanyja egyszer csak megjelenik ott a teremben nálam az egyik órán, és azt mondja utána a beszélgetésünk egy pontján, azt mondja, hogy hát az nem lenne jó, hogyha a férjének be kellene avatkozni ebbe az ügybe, mert a férje egy nagyon befolyásos ember, akkor abból arra következtettem, hogy itt azért van egy közvetlen kapcsolat a sajtóból is ismert család, név és az én hallgatóm között.
Egyébként a hallgatónak hallgatóra nézve milyen következménye lett volna annak, hogyha ő megbukik ebből a tantárgyból?
Meg kell ismételni ezt a tantárgyat a következő évben.
Tehát nem évet ismétel, hanem a következő nem. Folytatja az egyetemi tanulmányát, és felveszi újra a nem teljesített tantárgyat.
Így van, de ez egy teljesen szokványos eljárás, és ez nagyon sok hallgatóval megtörténik, különösen a tanulmányai elején. Tehát nyilván bejön egy 18-19-20 éves fiatalember is, és elkezdi az egyetemi tanulmányait, akkor tehát simán megtörténhet, hogy rosszul osztja be az idejét, nem figyel oda, valamit esetleg nem ért meg. Tehát, hogy ez egy teljesen, ez a világ legtermészetesebb, legnormálisabb helyzete, hogy valakinek valami elsőre nem sikerül rá, de ez egy nehéz kurzus volt, és még egyszer mondom, hogy pont azért nem akartunk kivételt tenni vele, mert tudtuk azt, hogy ezen a kurzuson többen is abban a helyzetbe kerülnek majd, hogy újra fel kell venniük, és ezt is mondtuk. Mindig, mindenhol mindenkinek ezt mondtuk, az édesanyának is ezt mondtam, hogy tök normális helyzet, semmi baj nincs az ő gyerekével, kiváló hallgató, én nagyon szívesen dolgozom vele ezen a kurzuson, és nagyon nagy szeretettel és örömmel fogjuk őt tanítani a következő évben is.
És azt hiszem, a bíróságon említette az egyik alkalommal, hogy nem is csak egyetlen diák, hanem még egy diákkal volt probléma, hasonló probléma.
A még egy diák, ha már ilyen részletesen belementünk ebbe, akkor talán érdemes ezt elmondani. Ő nem az én hallgatóm volt. Az még egy diák az a kurzus koordinátor kollégámnak a szemináriumi csoportjába járt, és ő is kért pótkvízírási lehetőséget, és ez a kollégám engedélyezte neki. Ebben én nem vettem részt ebben a döntésben, a kollégám engedélyezte. Azért engedélyezte neki, mert ez a hallgató később kapcsolódott be a kurzus munkájába, és a kollégám úgy ítélte meg, hogy neki kevesebb alkalma, kevesebb lehetősége volt ilyen kvízeket írni, egy másik alaphelyzetből indult a kollégám megítélése szerint, és ezért azt tartotta méltányosnak, hogy ő írhasson pótkvízt. A szabálytalansági eljárás végén ezt egy nagyon furán megfogalmazott kommunikében az egyetem a szemünkre vetette, többes szám harmadik szemében írva rólunk, mint oktatókról, és azt mondta, hogy mi diszkrimináltunk. mert hogy az egyik hallgatónak megengedtük, hogy podcastírjon, és egy másik hallgatónak nem engedtük meg. Ezt nem én döntöttem el, ezt még egyszer mondom, hogy ez egy másik csoportba járó, másik hallgató volt, akinek a helyzetével kapcsolatban a kollégám hozott döntést, de nekem az a meggyőződésem, hogy a lehető legjóhiszeműbb és megfontolt döntést hozta, mert hogy abból indult ki, hogy más helyzetben volt ez a hallgató, és két különböző helyzetű hallgatóval szemben az a helyes, hogyha két különböző eljárást foganatosítunk, hogyha az egyik méltányosan nem írhat podcast, akkor ő nem ír podcast, és hogyha a másik hallgató méltányosan írhat podcast, mert nem volt ott a kurzus elején, igen, ez a meggyőződése a kollégámnak, akkor az a helyes, hogyha ő neki engedélyezi a podcast.
Csak ezért kérdezem, mert előkerült ez a tárgyaláson. A kollégák hogyan reagáltak? Kapott-e támogatást azért, hogy ön tulajdonképpen egy közérdekű bejelentőként bejelentett egy hibát, igen, az egyetem működésében?
Hát nézze, amikor az etikai eljárások elindulnak, akkor én tájékoztatom a kollégáimat arról, hogy ilyen van. Természetesen nem írok neveket, sem természetesen a hallgatót nem lehet beazonosítani, és a kollégáimról is, akikkel szemben az etikai eljárásokat kezdeményezem, akik tényleg magasrangú vezetők, az egyetem akadémiai három, az egyik konkrétan a rektor, a másik két magasrangú akadémiai vezető, ők csak úgy írok róluk, mint egyetemi munkatársakról, hogy még véletlenül se lehessen.
Nem nevezi meg őket.
Nem, még csak azt sem mondom, hogy vezetők. És akkor egy kicsit úgy szerintem vannak kollégáim, akik ezen úgy kicsit csodálkoznak, hogy most mi történik, és akkor természetesen van, aki azt mondja, hogy oké. Mert hogy ez oké, tehát hogy szerintem minden szervezetben lehet hibákat elkövetni, és annak van egy eljárás, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Tehát én ezt elmondtam korábban, és most is elmondom, maga az etikai bizottság szerintem kiváló munkát végez. Még a Lánci féle eseti bizottság is teljesen korrektül jár el szerintem, amikor elmarasztalja a rektort. Őszintén szóval az engem meglepett, én nem gondoltam, hogy egy ilyen eseti bizottság el fog marasztalni egy rektor, de megtették. Én ott ültem a teremben, amikor Lánci András kihirdeti ezt az ítéletet. Emlékszem a rektor Takács Erőd arcára, emlékszem annak a teremnek a hangulatára. Tehát én akkor azt gondoltam, hogy wow, hát ez egy európai egyetem. Hát itt úgy látszik, hogy nem az számít, hogy kinek milyen stalluma van, mi van a hány csillag van a vállapján, hogy úgy mondjam, hanem hogy ki mit csinált, és akkor van egy vizsgálat, és annak megfelelően születnek döntések, és tök oké, hát mindenki követhet el hibákat, egyetemi vezetők is követhetnek el hibákat, nyilván mindenkinek akkor abból le kell vonni a konzekvenciákat, de én nem azt gondoltam, hogy nem tudom, most akkor ásókapa nagy harang, és aki ezt elkövette, annak el kell mennie, hanem hogy akkor ezzel szembe kell nézni. De ugye van egy nagyon fura viselkedése azért az egyetemnek közben, mindent igyekszik titokban tartani. És a személyiségi jogokra, személyiségok védelmére hivatkozva nekem azt, gyakorlatilag nekem meg akarják tiltani, hogy bármit mondjak bárkinek, és úgy akarják ezt az egészet kezelni, hogy erről senki semmit ne tudjon.
Bocsánat, tehát azt is megtiltották önnek, hogy a kollégáit, így a munkatársai tájékoztassa arról, hogy van egy ügy.
Tehát ők azt szerették volna, az egyetem vezetés azt szerette volna, hogyha én a etikai eljárások tényéről sem szólok senkinek semmit. És akkor gondolom, hogy azt lehetett volna csinálni, hogy megszületnek ezek az etikai eljárások, és hát ezeket vagy jóvá hagyják másodfokon, vagy nem, de mindesetre bekerülnek a fiókba, és mindenki megy tovább, mint hogyha mi sem történt volna, mert hogy senki nem tud róla, azaz nincs miről beszélni.
És nincs következménye, tehát ennek az elsőfokú döntésnek nem volt következménye?
Önmagában nem, nincs következménye, ez nem egy jogerős döntés. És valószínűleg, hogyha erről nincs szó sehol, akkor meg lehetett volna csinálni azt, hogy ennek nincs sehol semmilyen következménye. De én ebben nem mentem bele, az az igazság. Én azt gondoltam, hogy etikai eljárást akkor van értelme csinálni, hogyha a közösség arról valamilyen formában értesül, mert nem, az ember nem csinál etikai eljárást az asztalfióknak. És hát én ehhez tartottam magamat, aminek nyilván nem örült az egyetem vezetés, tehát megpróbáltak velem mindenféle papírokat aláíratni, titoktartási nyilatkozatot, és akkor oda le volt írva, hogy én milyen büntető jogi felelősséggel tartozom, és hány évre zárhatnak börtönbe, hogyha én megsértem az egyetemnek a jogos gazdasági érdekeit, de én mondtam, hogy nem, bocs, tehát hogy ezt én nem
miért
írom alá.
Ez?
És hát lett következménye, tehát hogy én csak annyit szeretnék mondani, hogy noha másodfokon felmentették ezeket az egyetem vezetőket, és a magyar közigazgatási bíróságok nem voltak hajlandóak ezzel az üggyel foglalkozni, noha az etikai kódexben az szerepel, hogy én a másodfokú jogerős döntést elvihetem a bíróságra, és ott kérhetek felülvizsgálatot. Ezzel nem voltak hajlandók foglalkozni a közigazgatási bíróságok Magyarországon. Visszadobták kompetencia hiányra, hatáskör hiányra hivatkozva, amit aztán később a Kúria és az Alkotmánybíróság is megerősített. Tehát Magyarországon én nem tudom ezt támadni jogilag. Esetleg elvihetem Strasbourgba. Erről még gondolkodunk a TASZ-ban. De ettől még lett következménye, például az egyetem akkori rektora lemondott a másodfokú felmentő ítélet napján, a másodfokú felmentő ítélet kihirdetését követő másfél órán belül.
De ezt nem ő hozta ezt, tehát a másodfok kinek a döntése volt?
Az a Hernádi Zsolt féle kuratórium döntése volt.
Tehát ők belenyúltak, tehát az etikai eseti bizottság által meghozott elsőfokú, elmarasztaló döntést vagy ítéletet a kuratórium vezetése.
Így van, mert hogy ugye van egy első és egy másodfok ezekben az etikai eljárásokban, és egy egyetemi munkavállaló esetében az első fok az etikai bizottság, és a másodfok az a rektor. Ami egy fura dolog, de ez van az etikai szabályokban. A rektor érintett volt, ezért a rektor helyettes lett a másodfok a dékánok esetében, a rektor helyettes Szabó Lajos mentette fel a dékánokat. De maga a rektor viszont nem egy egyetemi munkavállaló a szó jogi értelmében, mert őt a kuratórium alkalmazza. És vele szemben a munkáltató jogokat a kuratórium, pontosabban annak az elnöke Hernádi Zsolt gyakorolja. És a kuratórium azt csinálta, hogy az első fokú eljárás lefolytatására hozta létre ezt az eseti bizottságot Lánci András vezetésével, és a másodfok az maga a kuratórium volt, a másodfokú döntéshozó az a kuratórium volt, és ezért a másodfokú a rektor számára felmentő ítéletet a kuratórium hozta meg, és Hernádi Zsolt hirdette ki 2023. június 8-án, 11 órakor, majd körülbelül 1 órakor, vagy 1:45-kor, lehet, hogy kicsit korábban, már nem emlékszem pontosan, a Takács Előd rektor bejelentette, hogy július 31-ével távozik az egyetem éléről.
Köszönöm szépen. Volt-e korábban hasonló ügy, akár az ön gyakorlatában, akár kollégák praxisában, úgymond?
Hát az enyémben biztos nem volt. Én azt hiszem, hogy olyan, ahol ennyire magasrangú egyetemi vezetők álltak etikai vizsgálatok, vizsgálóbizottságok előtt, olyan nem volt szerintem. Nyilván voltak etikai, illetve hát ilyen ügyben legalábbis nem volt. Tehát olyan volt, hogy mondjuk az egyetem egyik dékánjával szemben egy plágium ügyben zajlott vizsgálat, erről tudok, ilyen volt. Olyan ügyről, ahol a legmagasabb rangú egyetemi akadémiai vezetők avatkoztak be, és működtek közre személyesen annak érdekében, hogy egy hallgató levizsgázhasson, olyanról nem tudok.
És olyan, hogy nem a legmagasabb vezetés, de mondjuk más alkalmazott az egyetemen próbált volna úgymond segíteni diáknak a vizsga teljesítésében, vagy a diploma megszerzésében. Tapasztalt-e ilyen?
Hát nézze, olyan biztosan van, hogy egy kollega, vagy egy egyetemi munkatárs valakinek próbál segíteni. Én személy szerint nem tapasztaltam olyat, hogy ez a segítés, ez egyetemi szabályokat sértett volna. Nyilván nagyon sok olyan helyzet van, ami nem fekete-fehér, hogy egy hallgató mikor ad be egy kérelmet, mikor ad be egy kvízt, mikor ad be egy diplomamunkát védésre. Azért vannak helyzetek, ahol van mozgástér. És ugye nekem azt a szememre is vetették annak idején, kollégám is volt, aki ezt a szememre vetette, az egyetemvezetés részéről többen is elmondták ezt, hogy mi túlságosan rigid módon alkalmaztunk szabályokat. Amiről én azt gondolom, hogy...
Bocsánat, ebben az esetben, vagy más esetben?
Ebben az esetben. Amiről én azt gondolom, hogy mi valóban rigid módon alkalmaztuk a szabályokat. Azért alkalmaztuk rigid módon, mert itt nem pusztán egyetlen hallgatóról volt szó. Tehát ahogy most már többször elmondtam, mi egy egész évfolyamot tanítottunk, és az egész évfolyamra vonatkoztak valóban elég szigorú szabályok ebben a kurzusban. És azt nem lehet megcsinálni, hogy egy bizonyos hallgatóra puhább szabályok vonatkoznak, mint a többi hallgatóra. Olyat nem lehet csinálni. Tehát az mindenféle méltányos egyetemi értékelésnek a vége volna. Lehet úgy csinálni egy kurzust, hogy általában mindenkire puhább szabályok vonatkoznak, hogy nem olyan nagy baj, hogyha egyel, kettővel kevesebb kvízt ad be, hogy van pótkvízírási lehetőség, de akkor ennek egy általános policy-nak kell lennie. Akkor mindenkire ennek a szabálynak kell vonatkoznia. Amikor ez az egész helyzet kialakul, akkor már november van, november vége felé járunk, és aztán ez decemberben folytatódik és eszkalálódik, amikor a hallgató édesanyja is bejön az egyetemre, és akkor egyszerűen túl vagyunk már azon a ponton, amikor puhítani lehetne a saját szabályainkon. És mivel tudjuk, hogy ezen túl vagyunk, már nem tudunk kivételt tenni, nem is akarunk, nem is tehetünk kivételt, és ebben az értelemben ez igaz, hogy mi rigid módon jártunk el, de az adott helyzetben, az adott leírt szabályok alapján már nem tehettünk mást, és azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen járható út. Ez volt az, amit nem fogadott el sajnos sem a hallgató, sem az egyetemvezetés.
Tehát az önök mérlegelését nem befolyásolta egyáltalán az, hogy ennek a gyereknek, diáknak az édesapja vagy a szülei résztulajdonosai annak a cégnek, ugye, amelyik
az egyetem fenntartó alapítvány vezetőjének a cége.
Igen, igen. Tehát, hogy ugyanakkor a szülőt vélhetően befolyásolhatta az, hogy úgy gondolta, hogy esetleg rájuk külön szabályok érvényesek.
A szülő nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy ilyen olyan nincs, hogy valahol ne lehessen kivételt tenni. Ezt teljesen nyilvánvalóvá tette nekem a szülő. Azt mondta, hogy hát ezt nem hiszi el, hogy mi ezt nem tudjuk megoldani. Így bizonyos értelemben igaza lehet, valóban az egyetem ezt meg tudta oldani. Mi oktatók meg azt gondoltuk, hogy hát az biztos, hogy nem. Tehát, hogy azt mi nem vállaljuk be. Hát hogy nézünk utána a tükörbe, hogyha valakire más szabályok vonatkoznak csak azért, mert a szülő, ami önmagában egy abszurd helyzet, tehát hogy kerül egy szülő egy egyetemre? Egy szülő bejön, és azt mondja nekünk, hogy tegyünk kivételt az ő gyerekével, azt aztán biztos, hogy nem. Tehát, hogy az embernek van azért valamilyen szakmai, meg emberi öntudata, meg hát gerince, azt gondolom, és az nem lett volna összeegyeztethető a saját magunkról alkotott képpel, hogy engedjünk.
Köszönöm szépen. Oda jár még a diák az egyetembe egyébként?
Hát én ugye nem, én nem járok oda, de azt hiszem, hogy igen. Vagy legalábbis a legutóbbi tavaszi híreim szerint igen, mert hogy ismerek olyan volt hallgatót, aki évfolyamtársa volt, és tőle úgy hallottam, hogy igen.
És hol tart most a bírósági ügy? Befejezésű lesz?
Hát ha minden jól megy, akkor hamarosan a per felvételi szakasz lezárulásánál fog tartani. Ez kicsit nehezen jött össze, különböző okoknál fogva, de most a decemberi tárgyaláson, ha minden igaz, akkor lezárul a per felvétel, és az egyetem három vezetője, Szabó Lajos, Domahidi Ákos és Major Klára fognak tanúskodni a következő tárgyaláson december 11-én.
Tehát akkor sok múlik ezen majd. Hát sok szerencsét kívánok önnek, hogy igazságot szolgáltasson önnek a rendszer, és köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Köszönjük a nézőknek és a hallgatóknak a figyelmet.
Én is köszönöm. Köszönöm szépen.